A mai témánknak az a címe, a szolgaság vagy a fiúság lelkét kaptátok. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből szeretném az alapigét olvasni. A Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének 14. versétől a 16. versig terjedő szakaszban. Így hangzik Istennek igéje. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Idáig. Pál apostol szavaiból két nagyon fontos gondolatot érthetünk meg, mint alapvető igazságot. Egyrészt, hogy a hívő ember születés révén kerül vagy áll kapcsolatban az Istennel, hiszen, ahogy olvastuk is, ő a mi atyánk, mi pedig a és a gyermekei vagyunk. Nikodémusnak is ezt magyarázta Jézus azon a bizonyos éjszakán, amikor azt mondta, hogy aki nem születik újonnan lélektől, az nem mehet be az Istennek országába, mert oda csak a lélektől újjászületett Isten fiak mehetnek be. Mert ami testtől született, az csak test az. Csak ami a lélektől született, az lélek. Az újjászületés után viszont csak azok képesek Isten fiaiként megmaradni, akik az Isten családjához tartozva engedik magukat a Szentlélektől vezettetni. Ez a másik dolog. Vannak ugyanis, akik azt gondolják, hogy az újjászületéssel és a keresztséggel célba érkeztek. És ettől kezdve úgy elengedik magukat. Pedig a Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy milyen fontos az életfolytatás, az állandó továbbhaladás, nem megállni. Akik valóban Istennek fiai, azok mindig járnak, mozognak, mindig előre haladnak, mert az egy helyben áldogáló keresztény nem tekinthető Isten fiának. Ez a folytonosan előre haladó élet egy állandó, aktív, cselekvő életet jelent, amely egyik lépést a másik lépés után igényli tőlünk. Ezért a keresztény életnek elsősorban nem a múltban kell megvalósulni, de nem is a jövőben. A keresztény élet az mindig a jelenben kell, hogy történjen. Vannak olyanok, akik hajlamosak a múltból élni, és ezzel tulajdonképpen a jelen követelményeinek az éle elől egy kicsit úgy elmenekülni, elbújni. Túlságosan ráhagyatkoznak a régi tapasztalatokra, és így szinte a múltból táplálkoznak és a múltból élnek. Mindig arra hivatkoznak, hogy hogy volt, nem arra, hogy hogy van. Megfeledkeznek a Krisztusban járásnak a folyamatosságáról. Mások viszont ezzel éppen ellentétben csak a jövőben élik a hitéletüket, minden döntésüket, amely a lelki életüket érinteni, azt elhalasszák egy későbbi időre, és úgy gondolják, hogy hát majd holnap. És majd holnap megint úgy gondolják, hogy majd holnap. Az újjászületett ember életútja nem haladhat akármilyen irányban. Az ige azt mondja ugyan, hogy az Isten fiait a Szentlélek vezeti, és ebbe benne van az iránymutatás is. Hogy a hívő ember nem mehet bármerre, mert a Szentlélek akarja vezetni. És a Szentlélek egy határozott irányt mutat az ember számára. Az Isten gyermekei számára a Szentlélek akarja meghatározni a haladás irányát. És a Szentlélek szerinti járást a Biblia ilyen kijelentésekkel foglalja össze, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. A másik helyen azt mondja a Szentírás, hogy amiképpen vettétek a Krisztust, a Jézust, az Urat, na aképpen járjatok ő benne. És egy harmadik igevers pedig azt mondja, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járni, amint ő járt. Nagyon konkrét iránymutatások ezek. Pál apostol jelképes beszéde szerint az Isten fiai nem a szolgaság lelkét kapták, hanem a fiúságnak a lelkét. A szolgaság lelke az elnyomja az embernek a szabadság tudatát. Sokszor egy tehetetlen rabszolgává minősít le bennünket, ha ezzel éljük az életünket. Mert az esetek többségében mindig olyan hatalom áll a háttérben, aki uralkodni akar az ember felett. Ez a hatalom a bűn, és a bűn szerzője Sátán. És sokszor az ember ennek a szolgája. A szolgának soha nincs lehetősége arra, hogy azt tegye, amit akar. Nincs szabad akarat a cselekvésre, mert a bennünk uralkodó bűn dönti el, és mutatja meg a haladás irányát és a sebességét. A szolgaság lelke szerinti élettel együtt jár a félelem is. Annak a belső nyugalomnak a hiánya, amit csak az Istennel való fiúi kapcsolat tud biztosítani részünkre. A szolgaságnak ebben az állapotában minden ember tele van egyfajta félelemmel, szorongással, még a hívő ember is. Mert fél a bűnös cselekedeteinek a következményétől, és így az Istentől. A keresztény élet abból áll, hogy tudja, hogy Isten ezt kívánja tőle, de én nem tudtam megtenni úgy, ahogy az Isten elvárja, és akkor most tele vagyok rettegéssel, szorongással, ha az Úr most jönne el, vajon mi lenne? Az ilyen gondolkodás fél a holnaptól, a következő órától, hiszen tudja, hogy újra nem tud majd ellenállni a bűn vonzásának, és akkor hogyan áll meg az Isten előtt? Bár már látja az ember az Isten által kínált életnek a szépségét, ahogy Pál apostol fogalmaz a római levélben, gyönyörködik az Isten törvényében a belső embere szerint. Csak éppen nem tudja megvalósítani. Nem azt teszi, amit szeretne. Ezért megfelelő tapasztalat hiányában, vagy ismeret hiányában nem tud mit kezdeni az Isten ígéreteivel. És ebből következően önmagával sem, még attól is fél, hogy az Istenre teljesen ráhagyatkozzon. Isten azonban azt mondja ezen az igény keresztül, amit bevezetőül olvastunk, hogy Isten éppen ezért nem a szolgaság lelkét adja nekünk, hanem a fiúság lelkét. Egy teljesen más dimenzióba akar helyezni bennünket. Egy másfajta gondolkodást akar a mi lelkünkben elültetni. Mivel ez a fiúság azzal az atyával kapcsol össze bennünket, aki a szeretet forrása, ezért a bennünk lévő fiúság tudata ki kell, hogy zárja belőlünk minden félelmet a mennyei atyától. Milyen az a kapcsolat fiú és az atya között, amikor a fiú fél és retteg az atyától? Ezért mondja az apostol, hogy ti nem a félelem lelkét kaptátok, és nem a szolgaság lelkét kaptátok, hanem a fiúság lelkét, aki által azt mondjuk, Abbá, Atyám. János apostol levelében, az első levél 4. rész 18. versében azt mondja, hogy a szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet az kiűzi a félelmet. A félelem gyötrelemmel jár, és aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Én így folytatnám tovább, de az apostol gondolkodásával, hogy az nem ismerte meg az Istent. Nem ismerte meg az Istent. Mert ha az Isten a szeretet, és én ismerem ezt a szeretetet, azaz az Istent, akkor nem kell félnem. A korábbi félelem az Isten megismerésének a mértéke szerint fokozatosan elmúlik a gondolkodásunkból és az életünkből. Mert aki fél, az még mindig annak a következménye, hogy még mindig nem jól ismeri az Istent. Az Isten fiúság tudatra tehát, amit egyedül a Szentlélek adhat, feltétlenül szükségünk van, ha boldog keresztények akarunk lenni. Ha nem szorongva, rettegve, aggodalmaskodva akarjuk élni az életünket. Ugye mindannyian ismerjük a Szentírásnak, különösen a Zsoltárokban előforduló szinte refrénszerű kijelentéseit, bizony mondom, örüljetek. És újra örüljetek. Hányszor lehet megtalálni ezt a Bibliában, hogy örüljetek? Ellen White azt írja az egyik könyvében, ha valaki boldog örömteli ember lehet, az elsősorban a keresztény. Nekünk újongani kellene a megváltó szeretete fölött érzett örömünkben. Hogy van egy megváltónk, aki teljesen az én helyemre áll, és az ő életét és érdemét meg nekem adja. Helyet cserél velem. Ennél nagyobb jutalmat, lehetőséget nem lehet biztosítani. És ez kell, hogy örömre szabadítson fel bennünket. Nagyon fontos az is, hogy neked mit jelent az Isten fiúság tudata és ténye a jelenlegi életedben, az e világi körülményeid között. Tudod-e boldog örömmel te is kiáltani, ahogy az apostol mondja az igében, hogy Abbá, Atyám? Az Isten gyermekei ugyanis nem szolgai félelmek között jönnek az Isten elé, hanem egy meghitt, bensőséges bizalommal közelednek hozzá, és ezért szólítják őt úgy, hogy Abbá, Atyám, édesapám, drága apukám. Ezt fejezi ki ez a szó. Ilyen bensőségesen közeledni. Amikor egy gyermek így szólítja az atyát, hogy drága apukám, akkor ezt nem félelem, meg szorongás, meg aggodalom, meg rettegés között teszi, hanem a bensőséges meghitt szeretet kapcsolatnak a jegyében. És Pál apostol erre szólít. Nem tudom, megfigyeltétek-e már Jézus, amikor a tanítványait tanítja imádkozni, és elmondja a mintaimát, hányszor mondja el azt, hogy Istenem és Uram? Egyszer se. Egyszer se. És ez a mintaima, testvéreim. Ez a mintaima. Jézus azt mondja, így imádkozzatok. Egyszerűen csak azt mondja, hogy mi atyánk. Mi atyánk. És Jézus nagyon komolyan vette azt, hogy ő az Isten fia, ezért az Istent egyszerűen így szólította, hogy atyám, és ezzel tulajdonképpen nekünk ad példát, és bennünket akar tanítani, hogy hozzá hasonlóan mi is így közeledjünk a mindenható Istenhez. És az Isten is komolyan veszi azt, amit az igény keresztül mondott és ígért részünkre. Ő nem akar úgy tekinteni ránk, mint szolgára az Úr, úgy akar felénk fordulni és látni bennünket, mint a szerető atya a gyermekeit. A hívő embernek, aki a bűn világában él, és ezért nem láthatja az Istent, szüksége van feltétlenül arra a bizonyosságra, hogy én ennek az általam most még nem látható Istennek a gyermeke vagyok. Ha egy látható kapcsolat volna közöttünk, nem csupán hitáltal lenne a kapcsolatunk, akkor nem lenne szükség ilyen erőteljes bizonyosságra. Nem ingadozna ez a bizonyosságunk. De mivel nincs meg ez a közvetlen kapcsolat a bűn miatt, ezért erőteljesebben igényeljük azt a fajta bizonyosságot, hogy mi valóban az Isten gyermekei vagyunk. Pál apostol szerint kétféle módon nyerhetünk erről bizonyságot. Egyrészt a Szent Lélek győz meg bennünket. Amikor megtapasztaljuk az életünkben az Isten hatalmának a megnyilatkozását, amikor átéljük azt a csodát, hogy a bűnnek már nincs olyan hatalma, olyan ellenállhatatlan hatalma, már nem azt jelenti számunkra, mint korábban, amikor már lépésről lépésre a hátunk mögött elmarad az az ellenállhatatlan vágy, amely eddig uralta az életünket, akkor erről ez a Szentlélek meggyőzésének a bizonyítéka. Ezzel akar meggyőzni a Szentlélek, hogy ő vezet bennünket. Márpedig, ha vezet bennünket, akkor azt olvastuk az igében, hogy akiket a Szentlélek vezet, azok az Istennek a fiai. Ez a Szentlélek meggyőző megnyilatkozása. Látsz-e az életedben fejlődést? Tapasztalod-e a Szentléleknek a vezetését? az annak a bizonyossága, hogy te az Isten gyermeke vagy. Azt is mondja az apostol, hogy másrészt a saját lelkiismeretünk is világos képet ad a valóságos helyzetről. Ugyanis a lelkünk békéje vagy nyugtalansága egy visszajelzés. A lelkünk békéje adja azt a bizonyosságot, hogy már többé nem olyan nyugtalan, nem olyan zaklatott, nincs tele félelemmel, szorongással, és ez is egy visszajelzés, hogy én az Isten gyermeke vagyok. János apostol a levelében különös módon próbál meggyőzni bennünket arról, hogy hallgassunk arra a bizonyságtételre, ahogy a Szentlélek a mi lelkünkkel együtt meg akar győzni, hogy mi valóban az Isten gyermekei vagyunk. János apostol első levelének 5. fejezetében a 9. versétől írja le az apostol ezt a nagyon meggyőző bizonyságtételét. Azt olvassuk János levelében, az első levél 5. fejezet 9. versétől. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Az életünk tele van olyan körülménnyel, amikor rákényszerülünk, hogy különböző dolgokat bizonyítással igazoljunk. Vannak, akik újra és újra elmondják egy-egy eseménynek a történését, mint egy ismétléssel gondolják megerősíteni annak a hitelét, hogy amit ők mondanak, az igaz. És azért, hogy elhiggyék, újra és újra elmondják. Vannak, akik a tekintélyükkel és a személyes befolyásukkal próbálnak sújtadni, érvényre juttatni az általuk mondott dolognak az igaz voltát. Esetenként az emberek még esküvel vagy fogadalommal is megerősítik mindazt, amit készek az ügyük mellett elmondani. De úgy is szokták, hogy másokkal mondatják el, olyanokkal, akik ott voltak és látták. Mint egy hiteles tanúként hozzák, és próbálják bizonyítani. És mi emberek bizonyos mérlegeléssel ugyan, de általában el szoktuk fogadni az embereknek az ilyen jellegű bizonyságtételét. És János apostol azzal kezdi a felolvasott gondolatsorban, ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, ha elfogadjuk azt, hogy az emberek, amit mondanak, próbálják megerősíteni, akkor az Isten bizonyságtétele nagyobb, az még hitelesebb, még jobban elfogadható, és ezért hozzáteszi, éppen ezért, aki hisz az Isten fiában, annak bizonyságtétele kell legyen önmagában. Mivel nekünk embereknek szükségünk van, hogy bizonyítással erősítessenek meg előttünk dolgok, ebben még az Isten is próbál alkalmazkodni hozzánk. Isten is bizonyságot tesz mindarról, amit szeretne velünk megismertetni vagy hangsúlyossá tenni. Nagyon érdekes ilyen szempontból a Bibliát lapozni. Az Ószövetségi időben, Izrael történetében volt egy törvény, amely előírta, Istentől adva volt ez a törvény. Amikor valami fontos dologról és jelentős dologról van szó, akkor csak 2 vagy 3 tanú bizonyságra legyen elfogadva a dolog. Ha csak egy ember mondja és állítja, azt nem kell elfogadni. Csak 2 vagy 3 tanú bizonyságára legyen elfogadva. És ilyen vonatkozásban az Isten is alkalmazkodik hozzánk. Amikor az Isten is előttünk valamit hangsúlyossá szeretne tenni, akkor a Bibliában soha nem egyszer találjuk meg a bizonyítást és a megerősítést. Figyeljétek meg, hogy a 10 parancsolat is hányszor van leírva a Bibliában. Nem csak egyszer. Mert az Isten hangsúlyozni akarja annak a fontosságát és az igaz voltát. És János apostol levele, amit elmond, hogy Isten az ő fiáról is bizonyságot tett, na ha a történeti feljegyzéseket lapozzuk az evangéliumban, akkor azt látjuk, hogy igen, hiszen egy prófétát csak azért támasztott és hívott el, ugye keresztelő Jánost, hogy bizonyságot tegyen az ő fiáról. És amikor Jézus, mint Mesiás a színre lép, akkor János a Szentlélektől indítatva rámutat Jézusra, és azt mondja, ő az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. És az egész nép, aki ott volt, ezt látta és hallotta. Ez volt az első bizonyságtétel. És amikor János által megkeresztelkedik Jézus a Jordánba, és kilép a vízből, akkor mi történik? Az ég megnyílik, és egy hatalmas fénysugár, egy éles fénysugár fogja körül a mennyből leszállva Jézust, amelyben a Szentlélek mint egy reászál, és betölti őt, megnyilatkozik a második bizonyságtétel. És egyszer csak a mennyből egy hang hallatszik. A harmadik bizonyságtétel. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Isten tehát bizonyságot tett az ő fiáról. És hogy miért is mondtam el ezt így? Mert ez az Isten fiáról szóló bizonyságtétel mi rólunk is szól. Hiszen a Golgotán történt események lehetővé tették számunkra, hogy mi Jézussal helyet cseréljünk. És az az Isten fia, akiről az Isten bizonyságot tett, az már bennem folytatódik tovább. És te benned folytatódik tovább. Amikor Jézust elfogadott személyes megváltódnak, akkor Jézusban helyet cserélve most már te vagy az Isten fia. És én is az Isten fia vagyok. Mindannyian azok vagyunk. És ez a bizonyságtétel, ami ott a Jordán partján történt, az értünk is történt. Bennünket is meg akar Isten erősíteni, hogy a megváltónak az elfogadása által mi Isten fiaivá léptünk elő. Mert Jézussal, azzal az Isten fiával, akinek szólt ez a bizonyság, mi helyet cseréltünk, és a mi életünk most már benne folytatódik tovább. Élek többé nem én, hanem Krisztusban élem az életemet tovább. Ezért én és te az Isten fiai vagyunk, benne, általa. Bár ezt az emberek többsége csak bolondságnak tartja. De János azzal vigasztal bennünket, hogy ez ne zavarjon senkit, mert az Isten bizonyságtétele erősebb minden emberi bizonyságtételnél, és Isten azt szeretné, hogy mi minden helyzetben biztosak legyünk abban, hogy ő a fiának tekint bennünket. Ha Jézust valóban elfogadtad személyes megváltódnak, akkor az egy belső békét és biztonságtudatot fog adni. A Jézusban való hit ugyanis a belső emberünknek a bizonyságtétele, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki hisz az Isten fiában, ez a hit egy biztonságot ad és bizonyságtételt ad. Ez a hit azonban nem csak az Isten fiának a létezésében való hit, nem olyan hit, hogy elhiszem, hogy van Jézus, és ő az Isten fia, ez túl kevés. Jakab azt mondja, hogy ezt az ördögök is elhiszik, sőt, ők tudják is, nem csak hiszik, de nem ér nekik semmit. Ennél többről van szó. Ez a hit azt jelenti, hogy én Jézust elfogadtam személyes megváltómnak. És Ilyen módon mondja az apostol, hogy ez a lélek bizonyságot tesz az én lelkemmel együtt, a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ezt a bizonyságtételt azonban nagyon komolyan kell venni. El kell hinni. Ilyen vonatkozásban érdekes Pálnak az a meghatározása, amit a Tituszhoz írott levelében mond, hogy nekünk, akiknek megjelent már az Isten üdvözítő kegyelme, ez a kegyelem arra akar tanítani, hogy elsődlegesen tagadd meg a hitetlenségedet. Merjem elfogadni és megragadni azt, amit az Isten megígért. Ne kételkedjek abba, amit az Isten ígért. Érdekes módon azok az emberek, akik hosszú ideig voltak rabságban, börtönben, hajlamosak arra, hogy amikor szabadulnak, a szabadulás után még egy ideig a rabságban felvett, beidegződött reflexeket, szokásokat gyakorolják tovább. Nem tudják azonnal levetkőzni. Ösztönösen figyelnek olyan dolgokra, amit a rabság ideje alatt kötelező volt tenni. Valahogy nem tudják azonnal felvenni azt a ritmust, hogy ők már szabadok. És nekik már nem kell kötődni azokhoz a törvényekhez, amik azelőtt határozták meg az életüket. Most egy másik életbe léptek át. És ezt azért mondom el, mert sokszor mi is így vagyunk. Isten fiaiként mi a szabadságra hívattunk el. De sokszor nem tudunk élni ezzel a szabadsággal. Az eszünkkel talán felfogjuk, de amikor gyakorlativá válik, akkor ösztönösen mégis azt tudatosul bennem, hogy én még mindig a bűnnek a fogja vagyok. Én még mindig az ellenség fogja vagyok. Nekem még mindig ugyanazt kell csinálni, amit azelőtt tettem. Isten ebből szeretne felszabadítani. A szabadulásnak a belső bizonyosságát viszont csak a Jézussal való személyes közösség alakítja ki, és erősíti meg bennünk. A mi részünk az, hogy együtt éljünk Jézussal, és komolyan vegyük az ígéreteit. Ezek az ígéretek azonban feltételhez kötöttek, bár a feltétel csak az, hogy hitáltal fogadjuk el. A hit az a feltétel. Azt mondja Ellen White, amelynek alapján Isten lehetségesnek és alkalmasnak látja, hogy a bűnösnek bocsánatot ígérjen. Ha a bűnös hiszi, hogy Krisztus az ő személyes megváltója, akkor csalhatatlan ígérete szerint megbocsát neki az Isten, és megigazítja ingyen. Sokszor összekeveredik bennünk, és egy csomagban kezeljük, mi az, hogy Isten fiúságnak a feltétele, és mi az Isten fiúságnak a következménye és eredménye. Ezt nagyon sokszor úgy összekeverjük, és nem tudjuk egymástól elválasztani. Sokszor az Isten fiúság feltételeként tartjuk számon magunkban azt, ami pedig majd csak a következménye lesz az Isten fiúságnak, de nem feltétele. És ebből az összekeveredésből alakul ki az, hogy az egész hívői életünk sokszor tele van szorongással, félelemmel az üdvösségtől. Mert újra és újra látunk magunkban hibákat, fogyatkozásokat, és ezért úgy gondoljuk, nem tudunk eleget tenni annak a feltételnek, amit Isten állít, hogy mi valóban Isten fiainak tekinthessük magunkat. A Jézushoz vezető út című könyvből szeretnék idézni egy ide vonatkozó gondolatot. Egyesek úgy vélekednek, hogy előbb bizonyos próbaidőt kell kiállniuk, melyben bizonyságát adják annak, hogy teljesen megváltoztak, és csak azután kérhetik az áldásokat, holott most azonnal igényelhetik azokat. Krisztus kegyelmére és lelkére van szükségük, hogy gyengeségeiken segíthessen, mert különben nem tudnak ellenállni a bűnnek. Olyan bűnös, tehetetlen és alárendelt állapotban, amiben éppen most vagyunk, jöjjünk Jézushoz. Mint tehetetlen, bűnös emberek jelenhetünk meg előtte, és bűnbánólag lábaihoz borulhatunk, szeretetének karjaival átölel, sebeinket bekötözi, minden tisztátalanságunktól megtisztít, mert ebben gyönyörködik. Tehát úgy, ahogy vagyok. Az Isten fiúsághoz, hogy én az Isten fia legyek, annak nincsenek olyan feltételei, hogy előbb meg kell szentelődnöm, és meg kell változzon az életem. Jézus úgy fogad el, ahogy vagyok. De amikor oda mentem hozzá, akkor nem maradok az, aki voltam. De ez egy későbbi lépés. Ez már a következménye annak, hogy Isten fiává lettem. De nem attól lettem Isten fiává, hogy egy szent életű emberré lettem. Senki sem attól lesz Isten gyermeke, hogy már minden hibától és bűntől megtisztít. Hanem csupán attól, hogy elfogadja az Isten által felkínált megoldást a megtisztuláshoz. Csupán attól, hogy nagyon komolyan veszi az Isten ígéreteit. Hitáltal belekapaszkodik ezekbe az ígéretekbe, és él általa. Mert az Istennek evangéliuma, ami a hívő embernek üdvösséget biztosít, az csupán hitáltal igényelhető. Ezért Pál apostol azt mondja a római levélben, hogy az igaz ember pedig hitből él. Nem máshogy, hitből él. Ennek alapján tudni kell azt, nem a megszentelt életünk teremt jogot a mennyre, és arra, hogy Isten fiai legyünk, hanem a Krisztusban megigazult élet. Az, hogy elfogadtuk Jézus személyes megváltónak. Ha viszont egy ember valóban hisz Jézusban, mint személyes megváltójában, akkor ennek a bizonyosságát hordozza a saját lelkében. Ez a belső bizonyosság azonban nem tőlünk van, nem is a körülöttünk lévők befolyására alakul ki, hogy meggyőztek róla, hanem az Istentől. Az Isten lelke adja ezt a bizonyosságot belül. Éppen ezért, mivel az Isten adja, az Istentől jövő bizonyság nagyobb és erősebb minden emberi bizonyságtételnél. János apostolon keresztül tehát a Jóisten arra biztat, hogy senkinek se engedd meg, hogy az ellenkezőjét állítsa, és arról akarjon meggyőzni. Nem emberekre, hanem az Istenre kell hallgatni. Isten azt szeretné, hogy a tőle kapott bizonyosságunkat ne tudja megrendíteni senki és semmi. János azt mondja a felolvasott levelében, ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Isten ezen az igény keresztül, testvéreim, szeretne mindannyiunkat megkérdezni, téged is, engem is. Te milyen bizonyságtételre hallgatsz? Mennyire veszed komolyan Isten ígéreteit, amelyeket bizonyságtételként adott a részedre? Engedsz-e az ellenség befolyásának, amellyel meg akarja rendíteni a bizalmadat az Isten ígéreteiben, az Isten fiúság tudatodat meg akarja ingatni? És biztos vagy-e abban, hogy nem téveszted össze, és nem kevered össze az Isten fiúság feltételét az Isten fiúság következményével? Ezt el kell választani egymástól, és külön kell kezelni. Más a feltétele annak, hogy hogy lehetek az Isten gyermeke, és más az, hogy mint Isten gyermeke, nekem mivé kell majd válnom, és alakulnom, és formálódnom az Isten keze alatt. Tudsz-e feltétel nélkül hinni abban, hogy te most Isten gyermeke vagy, mert Isten megajándékozott ezzel a kegyelemmel? János apostol az első levelében, ahonnan idéztük az előbbi gondolatot, néhány verssel korábban azt mondja, hogy megismertük és elhittük Istennek ezt az irányunkban megnyilatkozó szeretetét. Ezért ez az Isten ismeret egyfajta bizonyosságot, bizakodást és biztonságot jelent. Ezzel az ismerettel, mondja az apostol, már nem félünk a jövőtől, már bizodalmunk van az ítélet napjához is, az Isten előtti számadáshoz, hiszen a mi helyettesünk, Jézus teljesen felszabadított bennünket a kárhozat ítélete alól. Mert akik Jézus Krisztusban vannak, azoknak nincsen kárhoztatásuk, mondja az apostol. Majd erről később egy külön alkalommal fogunk részletesen tanulni. Hadd idézzem Ellen White szavait ehhez. Lehet múltunk, bár rendkívül szomorú, a jelenlegi helyzetünk pedig még csüggesztőbb, de ha úgy közeledünk Krisztushoz, ahogy vagyunk, gyengén, elhagyottan, nyomorult állapotban, ami részvételes megváltunk elénk jön, átölel bennünket szerető karjaival, igazságának fehér öltönyét adja ránk, és így vezet bennünket az Atyához. Mintha a tékozló fiú története elevenedne meg ebben a bizonyságtételi gondolatban. Vajon a tékozló fiú méltó volt arra, hogy az Atya visszafogadja a házba? Olyan állapotban volt ő, hogy vissza kellett fogadni? Nem. Nyomorult állapotban volt. A disznó vájú mellől jött, a moslék mellől jött. Ez az egyetlen érdeme volt csak, hogy jött. Mert vissza akart menni az atyai házba. És ebben az előbb felolvasott szakaszban is ezt az egyet találjuk, hogy a megváltónk elénk jön. Miért? Mert mi is megyünk felé. És amikor közeledünk hozzá, akkor ő is elénk jön. Ahogy az apa is a gyermek elé ment, a példázatban, a történetben. Ha Jézus téged is megkérdezne, testvérem, mint egykor Lázár testvérét, Máriát. Máriának azt a kérdést tette fel, hiszed-e ezt? És én most ezzel a gondolatkörrel összhangban szintén ezt vetem fel. Hiszed-e ezt, hogy te az Isten gyermeke vagy Jézusban? A kérdés csak az, közeledtél-e Jézushoz? Akartál-e oda menni hozzá? Akartad-e elfogadni őt megváltódnak? És ha igen, akkor azt olvastuk az igében, aki hisz az Isten fiában, annak bizonyságtétele van önmagában. Mert akié a fiú, azé az élet. János apostol éppen ezért azt mondja, egy kicsit kisarkítva, aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. Kiről? Az ő fiáról. És ez nem csak Jézus, hanem te is, és én is. Rólunk is bizonyságot tesz az Isten. És most az a kérdés, elfogadom-e Istennek ezt a bizonyságtételét? És nem csak úgy, hogy úgy általánosságban, hát igen, mi Isten gyermekei vagyunk, hanem úgy konkrétan, ahogy János apostol fogalmazza meg, szeretteim, mi most Isten gyermekei vagyunk. Nem tudjuk még, hogy mit hoz a holnap. Nem tudjuk, hogy mivé leszünk. Nem a mi kezünkben van a jövő. De hogy én most, vagy te, Isten gyermeke vagy-e, erről bizonyságtétel kell, hogy legyen a te lelkedben. Az Isten szent lelke szeretne meggyőzni. Ha Jézust valóban elfogadtad személyes megváltódnak, aki hisz az Isten fiában, annak bizonyságtétele van a Szentlélektől és a mi lelkünkkel együtt. Jézus ma azt kérdezi személy szerint mindannyiunktól, te milyen bizonyságtételre hallgatsz? Ha nem hiszed el, hogy Isten téged is üdvözíthet, akkor ezzel Isten ígéreteinek a komolyságát kérdőjelezed meg. Hitetlenségeddel viszont kimondatlanul is hazugnak minősíted az Istent. János apostol szinte üzenete pecsétjeként mondja ki végül azokat a szavakat, amik által bizonyosságot szeretne ébreszteni bennünk. A felolvasott szakasz 13. versében azt mondja az apostol, ti, akik hisztek az Isten fiának nevében, tudjátok meg, hogy örök életetek van. Nem lesz, van. Mert az Isten gyermekei vagytok. Nem lesztek, hanem vagytok. És ha visszatérünk ahhoz a gondolathoz, amit Pál apostol leveléből olvastunk elmélkedésünk kezdetén, ahol az apostol arról beszél, Isten nem a szolgaság lelkét adja, mert a szolga fél az ő urától. Ti a fiúság lelkét kaptátok, és a fiúság lelkével a szabadság lelkét kaptátok. Az Isten családjába való betagozódás lehetőségét kaptátok. Istentől, sátán kezdettől fogva szeretett volna elszakítani bennünket, embereket. És ez sikerült is egy bizonyos ideig. De Jézus Krisztusban, a megváltás által mi szorosabb kapcsolatba kerülünk az Istennel, mintha soha nem történt volna bűn. Az ember fiaiból, Ádám fiaiból, Isten fiainak a színvonalára emelkedünk fel Jézusban. És ez a tudat kell, hogy bennünk legyen. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy ezt akarta ajándékképpen adni. És mind múlik az egész, elfogadom-e ezt az ajándékot, vagy nem. Csak ezen múlik. A fiúságnak, a fiúvá válásnak nincs más feltétele. Ez nagyon egyszerűnek tűnik, de ezt mondja a Biblia. Minden többi majd ezután kezdődik. De attól, hogy Isten fiaivá lehetünk, annak más feltétele nincs. Fogadjam el azt az ajándékot, amit Isten készített. És akkor én az Isten családjának a tagjává leszek Jézusban. A fiúság lelkét kapjátok. Erről akar meggyőzni a Szentlélek, és a saját lelkünkben akarja feltámasztani azt a bizonyosságot, hogy én most az Isten gyermeke vagyok. És a mai témánk címével hadd zárjam, mint egy önvizsgáló kérdéssel, a szolgaság lelkét kaptátok, vagy a fiúság lelkét? Vigyük ezt az Úr elé.